És akkor szeretném folytatni a szakmai programunkat a következő előadás felkérésével. Annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy látjuk azt, hogy ez a COVID-19 járvány, ez egy példanélküli infodémia kíséri. Ugye a vírussal kapcsolatosan gyakran nagyon hamis és nagyon pontatlan, és a közösségi médiában szélsebesen terjedő információ áradattal állunk szemben. Ugye erre az egészségügyi világszervezet is felhívta a figyelmünket. De azt gondolom, hogy olyan témát fogunk most körbejárni, aminek Zékarvancs László docens úr nagy szakértője. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor szeretném átadni neki a szót, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Judit, kérek egy visszajelzést, igyekeztem már megosztani a...
Így van, és látható, ugye? És minden rendben van, így van.
Jó, köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és talán nem kelt visszatetszést, hogyha COVID túlélőként extra szeretettel üdvözlöm a régi kedves ismerősöket, barátokat és kollégákat. Végigböngésztem az előző előadás alatt a résztvevők listáját, és nagyon sok kedves ismerőst látok ott. És egyébként azt is lehet látni az új koncepciót, hogy politikai előadás után egy gondolkodást serkentő, provokatívabb téma következzen. Én igyekeztem úgy hangolni ezt az előadást, hogy kevésről beszéljek alaposan, mert nagyon könnyű egy ilyen téma kapcsán elszállni valamerre, és nagyon tudatosan törekedtem arra, hogy mást és másképp mondjak erről, mint amit egyébként hallunk vagy gondolnak, hiszen nagyon nehéz vitatni azt, hogy a infodémiával kapcsolatos, mondjuk így, diskurzust noha egy világszervezet indította útjára, de végül is a média, és azon belül is egyre inkább a bulvár narratívák uralják a tárgyról való gondolkodást. Egyelőre roppant kevés ezzel a témával foglalkozó tudományos igényű tárgyalás. És végül, ugye azt kell még elmondani, hogy miközben készítettem a mondókámat, meg a szlájdokat, egy kicsit úgy jártam, mint a tábornok, aki szerelmes levelet akart írni, és mindig napi parancs lett belőle, hogy végül is az infodémiáról beszélni az egy jó alkalom ahhoz, hogy újra és újra ismétlődően azt az üzenetet is sugározni és sugalni lehessen, hogy bármilyen információval kapcsolatos a tárgykör, téma, probléma, új jelenség tárgyalásakor elkerülhetetlen az, hogy egy alapos, jól körüljárt, jól megvitatott elmélet álljon mögötte, és erre a Shannon Weaveri matematikai, statisztikai információ elmélet teljességgel alkalmatlan, mert a pszichológiai jelenségek, a társadalmi érintkezés, a kultúra a világából a táplálkozó és fölépülő információelmélet szükséges ahhoz, hogy bármilyen új jelenséget egy megfelelő fogalmi kereten belül kezdjünk el vizsgálni vagy megérteni. Úgyhogy itt rögtön kínálom a infodémiának azt az értelmezését, amit az Egészségügyi Világszervezet még januárban, egészen pontosan tavaly januárban megjelenített. Itt ezen a szlájdon négy sor, ezzel az egyetlen idézettel, vagy ezzel az egyetlen mondattal több órát lehetne foglalkozni. Elég egyértelműen megjelöli, hogy hova pozícionálja azt a jelenséget, ugye, amit ő az információ és a pandémia szavak összeolvasztásával infodémiaként megjelenít. És hát ugye először ugye magára arra, hogy van-e értelme egy ilyen terminusnak segíti-e a világ megértését, vagy környezetünkben tapasztalható friss jelentések leírását, hogyha mindenáron fogalmi innovációval próbáljuk ezt követni. És ugye itt most a fogalom is, meg a definíció is inkrimináltatik valamilyen formában. Ugye az, hogy a fogalmaknak mi a nagy jelentősége, és hogy mennyire könnyű nem azért kitalálni egy új kifejezést vagy terminust, hogy megkönnyítsük vele a megértést, hanem hogy a figyelemgazdaságban szerezzünk magunknak a helyet. Ugye azóta már megjelent a dezinfodémia kifejezés is, egyébként egy UNESCO-s szakanyagban, és meg kell mondanom, hogy fájdalmas, hogy az egész szakmai pályafutásom egyik legnagyobb sikerének azt tartom, hogy sikerült elérni néhány levéllel, hogy azok, akik a dezinfodémia kifejezést elkezdték használni, ezzel leálljanak, mert ugye maga az infodémia is már részben problematikus, de ugye a pandémiával megjelenik benne az a fajta negatív tartomány, ami a dezinfóval már tautológiává növeszti és értelmetlenné teszi ezt az egész fogalmi innovációt. De egyébként elég arra gondolnunk, hogy valószínűleg sokan megkapták a védettségi igazolványukat a jelenlévők közül, és önmagában az, hogy ezt védettségi igazolványnak hívják, már jelzi, hogy a szavak vagy a nyelv erején keresztül ugye egy egész értelmezési tartomány torzul, mert ugye mindenről beszélhetünk, csak nem védettségről. Ráadásul ugye, ha még az lenne, az is csak ideiglenes lenne, és ha nem lenne ideiglenes, vagy tényleges is lenne, akkor azt a fajta biztonságérzetet kellene megszüntetni körülötte, amit sugall maga a kifejezés. Szóval nem haszon nélküli, nem felesleges dolog a fogalmakon lovagolni, és amikor a fogalmakat definíciókon keresztül pontosítjuk, akkor meg a definíciókkal kell foglalkozni valamennyit. Úgyhogy most egy picit, mint egy ilyen laboratóriumi probléma világot, én ezt az egyetlen egy infodémia definíciót kezdeném el szétszincálni, a végig gondolni, hogy mi a baj vele. Tehát, hogy első pillanatra, vagy első olvasásra annyira egyértelműnek, annyira pontosnak tűnik, jól megjelöli azt, hogy miért jött létre, mire vonatkozik. Már azt is érezni véljük, hogy valóban mi indokolja azt, hogy ez a fogalom megszülessen. Sejtett ez minden és bekerül egy átfogó fogalmi térbe, az, hogy ki hogyan értelmezi, meddig jut ebben az értelmezés, ugye az már nagyon különböző lehet. Én nagyon sok olyan szöveget olvastam, amely egyenesen azt állítja már, hogy a biológiai fenyegetésnél is súlyosabb az, amit az infodémia információs mérgezésként elvégez, és ráadásul ugye ez az információs mérgezés olyan fokú, tűnik ezekben a megközelítésekben, hogy magát a biológiai fenyegetéssel szembeni védekezést is, tehát ennek a védekezés sikertelenségének is az egyik legfontosabb forrása volna ez a bizonyos információs mérgezés. Na akkor vegyük gyorsan számba, hogy mi a gond ezzel a definícióval. Ugye láthatóan, ugye, ha arról van szó, hogy milyen információs műveletre vagy modalitásra hangolják, akkor ugye egyetlen egyet, ugye, ami nem más, mint a keresés vagy a tájékozódás. Ugye a nyelv megint segít, ugye a tájékozódás az egy individuális tett, intencionális, szándékos, a tájékozódó valamilyen információforrás felé fordul. Az információs műveletek, vagy az információs tevékenység típusok egyik ez. A tájékoztatás például, amiről ez a definíció nem szól, ugye a tájékoztatás az egy egészen más kategóriába esik, ugye az is egy információs modalitás. Ahogy a tájékoztatást, úgy nagyon sok minden más egyéb információs műveletet vagy tartományt sem érint ez a definíció, és ezzel már ugye gyakorlatilag elvégzi azt a fajta diszkontálást vagy torzítást, hogy egyetlen információs műveletről tesz állítást, de mégis úgy tűnik, mintha a teljes információs univerzumunkról mondana ítéletet. És ugyanezt látjuk akkor, hogyha megnézzük, hogy kiről van szó. Ugye, ki az aktor, akiről beszélünk? Hát, ha egyszer ugye tájékozódásról van szó, akkor az aktor a tájékozódó persona, a tájékozódó ember. De hát ugye a tájékozódásnak nagyon sokfajta iránya, lehetősége, tartománya van, és nagyon sokfélék vagyunk, akik tájékozódunk. Ugye vannak információsan szinte írástudatlanok, akiknek a információs környezet alakító ereje végtelenül alacsony, ők általában szinte csak kapnak, tehát hogy a tájékozódásnak az aktív mozzanata helyett inkább a tájékoztatás vagy az információ érkeztetésnek a passzív mozzanata jellemzi őket. És hogyha megyünk tovább, ugye akkor az egyre tudatosabb, egyre felkészültebb információfogyasztó polgárig jutunk, akiknek a végén ott vannak a power userek, ugye, akik nagy tudatossággal, nagyon jól megépített információs környezettel, nagyon hatékonyan tájékozódnak, rájuk biztos nem érvényes ez a fajta tipizálás. Szerintem aki az a majd 200 ember, aki most ezt hallgatja, szerintem 200-unkra egyáltalán nem igaz, és mehetnénk tovább, hogy kire kezd igaz lenni ez majd. Egyetlen fenotípusra kezd igaz lenni, a rosszul hírfogyasztó állampolgárra, aki ugye a hírfogyasztásnak a kontinuumában valahol elhelyezkedik, és megint ugyanazt látjuk, hogy egy leszűkítő célcsoportra vonatkozó állítás úgy tűnik föl, minthogyha a teljes problématérnek a minden fogyasztójára igaz lenne az állítás. Ez a fajta kontextus igény, hogy ne tegyünk úgy univerzális állítást, hogy minden fogyasztóra és minden szituációra, vagy minden információs műveletre igaznak gondoljuk. Ezt nem is tudjuk megtenni kontextus nélkül. Ugye, itt a információ felelés megnehezedése és a téves információ terjedése jelenik meg, de hát milyen téves információ? Ugye, egy információs térben egyidejűleg és párhuzamosan nagyon-nagyon sokfajta információ terjed, ezek közül a pandémiával kapcsolatos információk jelentenek egy tartalmi osztályt. Igen ám, de a pandémiával kapcsolatos információk osztályán belül is hihetetlen mennyiségű információtípus van. Ugye az, hogy mi okozza a világjárványt. Honnan szabadult ez ránk? Ugye ez egy kérdés, vagy egy lehetséges információs probléma a számtalan közül, a több száz közül. Ez az, ami például az összeesküvés elméleteknek utat nyit. De már, ha beírjuk a keresőbe, hogy tüskefehérje, mert nagyon kíváncsiak vagyunk mondjuk a vírus hatásmechanizmusára, akkor a tüskefehérjével kapcsolatos megbízható tudások birodalmába tudunk egy pillanat alatt kerülni. Azzal kapcsolatban nem terjednek összeesküvés elméletek, hogy nincs is tüskefehérje, csak a kémikusok meg a biológusok találták ki pár évtizeddel ezelőtt, hogy valami szörnyűséget tudjanak előidézni. És meg lehetne hosszan folytatni a példákat, ugye az egyik országnak az információival kapcsolatos érzékenység vagy fellelés megnehezedés nem feltétlenül érvényes mondjuk a nemzetközi információkkal kapcsolatos keresés nehezítésére, vagy a terjedés nehezítésére. Elképesztően hatékony információs oldalak álltak föl egy pillanat alatt. Hihetetlen mennyiségű hasznos információ érhető el különböző típusú keresési céllal, ugye kutatási, újságírói, a közösséget tájékoztatni akaró és mindenfajta más szándékok, másfajta információs tartalmak irányába akarnak elmozdulni, és nagyon sok szereplő tett az első pillanatoktól fogva nagyon sokat azért, hogy remekül használható információs forrásokhoz lehessen eljutni. Vagyis, ugye itt is arról van szó, hogy léteznek olyan kérdések és olyan információtípusok, ahol igaz az állítás, ahol megnehezedik a fellelés, és terjednek a téves információk, de ez másokra nem igaz, és azzal, hogy a részből egész lesz, azzal teljesen eltorzul az egész információs térre való rálátásunk, vagy az egész információs térre való ítéletünk, és így jutunk el oda, hogy az információs mérgezést súlyosabbnak kezdjük látni a valódi fertőzésnél. Menjünk tovább. Ugye arról van szó, hogy itt információs mérgezésről beszélünk. És az információs mérgezés tényének a megállapítása azon alapul, hogy azonosítani tudunk pontatlan, helytelen, hamis, téves, torz, hamisított és más típusú neg információkat, helytelen információkat. De ugye tudjuk, hogy az információ áramban keringő információk ugye akkor válnak mérgezővé, és akkor válnak információvá, ugye amikor a jelvilágból, a képernyőről átköltöznek az emberi fejbe, ugyanaz az információ, ami hamisként azonosítatik, különböző fejekbe kerülve különböző hatást fejt ki, és különböző mérgezési útvonalakat képez. Például, ha valaki immunis a mérgezéssel szemben, akkor nem mérgezi őt a hamis információ. Van, akit kicsit mérgez, van, akit nagyon mérgez. És mi van akkor, amikor kicsit megmérgezett valakit, abból mi következik? Mi következik abból, ha nagyon megmérgezett valakit? Mire azt tapasztaljuk, hogy mondjuk az erős mérgezésből fakadóan, ugye most a biológiai analógiát követve eljutottunk odáig, hogy valaki mondjuk rossz döntést hozott saját magával kapcsolatban, és ezzel ártott magának, azoknak a száma, akik a rossz döntésből fakadóan ártottak maguknak, az nagyságrendekkel kisebb azoknál, akiket a mérgező hatás elért. Hogyan kezeli egy ilyen definíció ezt a különbséget? Hogyan érzékenyedünk ki azokra, akiket nem mérgezett meg az információs mérgezés? Hogyan tudnánk az infodémiának a valódi hatását, súlyát, veszélyét fölmérni, hogyha egy ilyen általános definícióval nem vagyunk érzékenyek ezekre a különbségekre? Ugye, hogyha nem látjuk azt, hogy még a fertőzöttnek mondott információnak a hatásmechanizmusát is számtalan desztillációs folyamat enyhíti, mire eljutunk odáig, hogy a valóságot elkezdi alakítani, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a fertőzött információnak az egészségesnek mondott információhoz való aránya az milyen. Nem beszéltünk arról, hogy milyen sok dimenzióban tagolt ez az információs ökoszisztéma, gyakorlatilag itt egyetlen egy színteréről, a médiáról, meg a közösségi médiáról van szó. Mondjuk más információ. Innentől kezdve megint, ugye a hírekkel foglalkozó, híreket író, a híreket elemző, a hírek valóságtartalmát ellenőrző, kifejezetten információtermelésre szakosodott, és így tovább, mehetünk tovább, és ha ezt az univerzumot cserkészünk be, akkor jól látható, ugye, hogy mint egy hatalmas galaxisnak egyetlen egy eldugott kicsi naprendszerében beszélhetünk eleve indulásképp ezekről a tévhitekről és a hamis gyógymódokról. És befejezésül ugye látjuk, hogy úgy kezdődik ez a definíció, hogy a túlzott mennyiségű hol helyes, hol pontatlan információ. Hát ugye itt én egy kicsit mindig stroke-szerű tüneteket produkálok, amikor a túlzott mennyiségű információ, a TMI, a too much information, az information overload, az information tsunami, ugye minket beterítő információs hullám narratívája megjelenik. Most nincs idő arra, hogy sok oldalon érveljek visszamenőleg amellett, hogy ez mítosz. Nem tudok olyan szenvedélyesen és meggyőzően érvelni, hogy sokan higgyék el nekem. Még szerzőtársam is van, akivel 15 éve vitatkozunk, és nem hajlandó ezt elfogadni. Valószínűleg nagyon sokan értenek egyet azzal, hogy létezik olyan, hogy túlzott mennyiségű információ, úgy általában. Itt és most csak arra szeretnék reflektálni, hogy képzeljük el a túlzott mennyiségű helyes információt. Létezik olyan, hogy túlzott mennyiségű helyes információ? Hány helyes információt akarunk kivenni az információs ökoszisztémából, hogy már ne legyen túlzott mennyiségű? Különös tekintettel arra, hogy folyamatosan a tudáshiánnyal szembesülünk, és kifejezetten arra vagyunk kondicionálva, hogy új és új és új és új információt termeljünk, ami új és új és új tudáshoz és megoldó erőhöz vezet. De ugyanúgy meg lehetne kérdezni, hogy mi a túlzott mennyiségű pontatlan információ? Van még elfogadható mennyiségű pontatlan információ? Hát már egyetlen pontatlan információ is túlzott, ugye, hogyha mi normánk az, hogy legyen teljesen tiszta az információs közlemény áram, de persze lehet úgy gondolkodni, hogy valamennyi pontatlan információt elbír az információ áram, de akkor az mennyi? Mennyi az, amit még elbír? Az lenne a túlzott mennyiség a pontatlan információból, amit már nem bír el az információháztartás? Mint egy folyó, ami megszűri a szennyeződést a homok és kavics rétegén keresztül. Mikor válik alkalmatlanná az információ áram, hogy megszűrje a pontatlan információkat? Ki hol helyezné ezt el? Én provokatívan azt állítom, hogy a információ áramnak az öntisztuló képessége, ez még mindig hatalmas, és ugye a pánikot sugalló infodémia diskurzus, valójában a pánikot sugárzó túltermeltük az információ diskurzusnak egy mutációja, leánygyermeke, a leányvállalata. Ezzel szemben én egy olyan értelmezést szeretnék ide behelyezni. Ugye, mint információs szakemberek látjuk, hogy bizonyos típusú információs cselekvők, bizonyos típusú információs csatornáin tapasztalható bizonyos típusú sajátossága vagy jellegzetességei helyett, ha már az infodémiát értelmesen akarjuk a magunk elemzéseibe beleilleszteni, akkor egy ilyen típusú kiterjesztettebb vagy átfogóbb értelemben kéne használnunk. Jelesül, ugye azért beszélünk pandémiáról, és azért infodémia az infodémia, mert hogy a kulcselem, ami megítéli, ami értelmet ad az egész vizsgálódásnak, az az, hogy vajon a védekező képességünk, az ellenálló képességünk, a kollektív védekező képességünk hogyan alakul, és ennek nagyon sok oka van, ugye vannak természeti okai is, gazdasági okai, politikai, gazdaság, földrajzi, és más, nagyon sok oka van, és a sok ok közül az egyik az információs ökoszisztéma, ami szerepet játszik. És hogyha van infodémia, akkor az valami olyasmi, ahol kifejezetten az információs ökoszisztéma valamely sajátossága okoz gondot a cselekvőképességgel kapcsolatban. És ez természetesen ez a definíció részben igaz a fake news típusú a hamis információs kisvilágra is, de azt kell látni, hogy annak a jelentőségéhez nem mérhető az a fajta infodémia, ami szintén az információs ökoszisztémán belül létezik, de nem az információk hibássága vagy helytelensége miatt okoz cselekvésképtelenséget vagy cselekvési működési zavart. Itt a szlájdnak az alján lehet látni néhány ilyen úgynevezett meggyengítő hatást, ahol információs magyarázatokat keresünk. És nagyon, nagyon érdekes az, hogy ugye az első ilyen, amit látunk és amit tapasztaltunk a járvány kitörésének a pillanatától kezdve, hogy bármifajta túlzott mennyiségű információ, meg hamis információ helyett egyszerűen a rendelkezésre álló megbízható ismereteknek a hiánya okozott főleg gondot. Nem a túl sok információ, hanem a tudás hiány. Ugye ez is valamilyen módon hozzásegít minket egyfajta infodémiához, egy ilyen átfogóbb értelembe vett infodémiához, hiszen nagyon kevés a tapasztalat, nagyon kevés az előzmény. Ugye az angol az unprecedented jelzőt használja ezekre a helyzetekre, hogy úgy működik a mi jelentés feldolgozásunk, ugye, hogy a korábbi tapasztalatok alapján kialakult mintázatokba illeszti be az új információkat, és dolgozza fel könnyen őket, de ha nincs előzmény, akkor ez roppant nehéz. És látszik, ugye, hogy, hogy abban a pillanatban, ahogy nincs információ, abban a pillanatban ugye nagyon nehéz megfelelő cselekvést elvégezni, mert ilyenkor az információs ciklus úgy működik, hogy a jó döntéshez és a jó cselekvéshez pótinformációs köröket próbál rakni, hogy a megismerést megpróbálja fölturbózni, hogy nagyobb magabiztossággal jusson cselekvésig és jó döntésig. De hát ráadásul ugye ezeknek a most hiányolt tudásoknak és tapasztalatnak egy része már létezett, már rendelkezésre állt. Csak ugye egyfajta információs zárvány volt, mert mondjuk a denevér által emberre terjedő vírusokra vonatkozó tudások termelésében az elmúlt 30 évben elég sokat sikerült az ezzel foglalkozó tudományos közösségnek elérni. Hivatkozzák is gyakran az ilyen-olyan 10-20-30 évvel ezelőtti publikációkat, hogy de hát lehetett tudni. Igen ám, de hiába van jelen ugye az egyik információs kisvilágban a vonatkozó tudás, hogyha az nem megy át a másik információs kisvilágba. A tudományos közösségtől nem áramlik át megfelelő tempóban mondjuk a politikai alrendszerbe, amelyiknek a tudományos közösségtől származó a tanulságokból a maguk számára következtetéseket levonva cselekvéseket kéne meghatározni. De egyébként ugye ez a következő ilyen meggyengítő hatás, ha mégis itt van a meglévő tudás, ha betáplálódik egy döntéshozatali rendszerbe valamifajta autentikus tudás, ugye, akkor ezt nagyon sok minden írhatja fölül. Ezt kéne tennünk, de valami miatt nem tesszük. Így kéne eljárni, de vonukunk arra, hogy ne így járjunk rá, vagy ne így járjunk el. Ugye, ahogy egy téves információból téves helyzetítélet lesz, helyzetmegítélés lesz, ugyanígy, ugye ezek a bizonyos kontrollhatások, amelyek fölülírják azt, ami a meglévő információ és tudás alapján mondjuk döntéssé kéne váljon, ugye ebből majd félremenedzselés lesz, a nem menedzselésnek is, meg a félremenedzselésnek is információs okai vannak, mert ezek a bizonyos kontrollhatások, amelyek mondjuk a járvánnyal kapcsolatos információkat fölülírják a döntésnél, ezek is információk, csak máshonnan származnak, más alrendszerekből, például hatalmi, vagy ideológiai, vagy más megfontolásokból, lásd vakcinacionalizmus jelentősége, amit egyébként egy szerencsés szóalkotásnak tartok. És bebizonyosodott végül, ugye, hogyha információs szakemberekként azt keressük, hogy az információ áramlás egészén belül hol vannak úttorlaszok, milyen áttételeken nem jut tovább a megfelelő információ, hogy ott döntésé és döntés utasítássá érjen, akkor azt látjuk, hogy általános tapasztalat és tanulság az, hogy az irányító funkcióval és lehetőséggel rendelkező entitások, nem csak kormányok, vagy kormánypártok, vagy egészségügyi divíziók a kormánypártokon belül, vagy a egészségügyi koordinációért felelős nemzetközi szervezetek, és így tovább. Tehát azt látjuk, hogy a legnagyobb deficitet a centralizált középszinten találjuk. Globális szinten hihetetlen mennyiségű innovatív információs szolgáltatás, tartalom jelent meg és támogatta a tájékozódást, meg a védekező munkát, és lokális szinten is hihetetlen mennyiségű progresszív dolog történt. A legnehezebb helyzetben lévő, mert a legtöbb felelősséggel rendelkező középszint, viszont nagyon rendkívüli nehézségekkel szembesült, és nagyon sok rossz döntést következett ebből. De ez sok esetben az általa episztémikus résznek nevezett állapot vagy személyes készültségükből.
Szeretném Lászlónak kérdezni, hogy 5 perc lenne vissza beszél, majd igen. Az előadásából, jó?
Igen. Tehát a gyakorlott szemek a multitasking üzemmódban el tudták olvasni ezt a kis elméleti betétet középen, hogy valójában miről szól az információs ciklus, a cselekvésről szól, és emiatt ugye egy járványhelyzetben, ahol tényleg a túlélés már a tét, ugye ott a predikció és a döntés a világa értékelődik föl, és hozzá a döntés támogatás, és hihetetlen érdekes látni azt, hogy ott, ahol volt valami fajta előzmény, ugye például a korábbi ázsiai SARS vírus kapcsán, ott mennyivel hatékonyabb, gyorsabb és sikeresebb volt a fellépés, vagy milyen érdekes látni azt, hogy egy okos hőmérőnek több millió amerikai állampolgárhoz való szétosztása után, illetve adatvédelmileg nem aggályosan, ugye az egyedi hőmérési adatoknak egy központi feldolgozó rendszerbe való beküldésével, egy ilyen nagyon furcsa a céget és magánszemét összefoglaló, vagy összedolgozó hát network, 2 héttel jár az amerikai járványügyi hatóság a CDC előtt, ugye a terjedésnek az előrejelzésében, előre bocsátva azt, hogy nem az információs problémák, nem az információs kérdések a lényegesek, amikor a védekezés képtelenségnek az okait próbáljuk megérteni. Itt ezzel a szlájddal azt prédikálnám, hogy vegyük észre, ugye korábban érveltem amellett, hogy az infodémia, ahogy az arról beszélünk, korán sem olyan súlyos hatású jelenség, mint azt gondoljuk, de nézzük csak meg az információs ökoszisztéma általánosabb sajátosságait. Most azt állítom, hogy ha ez az információs ökoszisztéma sokkal jobban teljesített volna ezekben a helyzetekben, akkor sem lett volna sarkalatosan különböző a kimenet, mert hogy nem az információs probléma a lényeg, hanem az információs problémák mögött álló rendszer probléma, egy mechanizmus, ami miatt a mechanizmus az, ahogyan döntések születnek, az, ahogyan intézmények jogosultságaik révén a döntéseket hoznak és irányítják a fennhatóságuk alá tartozó közösséget és egyéneket. Ez a mechanizmus a 19. század végén alakult ki, a modern politikai rendszer, a kórházi rendszer, az oktatási rendszer és az összes többi, a maga korában forradalmi volt, a világ meg már annyit változott azóta, ugye olyan magas szintre emelkedett a rendszerméret, és annyira mások az individuumok és a kisközösségek, hogy ez a 19. század végén kialakult bürokratikus kontrollmechanizmus bizonyult alkalmatlannak a folyamatok megfelelő kezelésére, és befejezésül ugye csak felvillantanám azt, hogy ráadásul még csak nem is az én értelmezésem, vagy nem is a WHO értelmezése az infodémiának az eredeti szóalkotása, hanem egy lassan 20 éves fogalomról van szó, nem járvány specifikusként definiálta anno David Rothkopf. Ugye gyakorlatilag a mai fake news narratívának egy nagyon korai előzményét üdvözölhetjük az egykori infodémia diskurzusban, amelyek ugye most összeolvadtak egy ilyen post-truth narratívám, ami arról szól, hogy olyan mennyiségű és olyan bizonytalan lett az információ fogyasztásunk, hogy egyfajta igazság utáni világba kerültünk. Az a gondolattal búcsúznék, hogy ezt egy ugyanolyan mítosznak tartom, ezt az óriási jelentőségű szennyezett hírvilágot, mint a túl sok információt. És ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy ha felértékeljük a fake news világot, a hamis információkat, akkor föl kell értékelnünk a hamis információkkal szembeni küzdelmet is, aminek egyébként a könyvtárosok, meg a tényellenőrző oldalak, meg azok a pedagógusok, akik kritikai média műveltségre oktatnak, ugye ők a bajnokai, a championjai ennek a dolognak, és tiszteletre méltó és megsüvegelendő minden ilyen erőfeszítés, de ha igaz az, hogy a jelenség, amivel szemben harcolnak, az nem akkora jelentőségű, mint ami ennek tűnik, akkor le kell nyelni azt a békát is, hogy az ellenküzdelem sem akkora jelentőségű, mint ami ennek tűnik, és a jó hír az, hogy persze, ugye másfajta ellenküzdelmek is, meg nem csak ellen, hanem pró küzdelmek is vannak, és ott az információs ökoszisztémának a szakosított szereplői elképesztően hatékonyak, és hihetetlen eredményességgel működnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha itt egy picit elveszünk a nimbuszból, meg a glóriából, akkor sokkal többet kell hozzárakni más oldalakról, és azt gondolom, hogy az egyik legalábecsültebb, legmegbecsületlenebb szakmaként kezelt könyvtáros világban az identitásképzésnek vagy a büszkeségképzésnek ez egy nagyon fontos dimenziója. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm docens úrnak ezt a kiváló előadást. És szeretném kérdezni, hogy van esetleg valakinek kérdése? Bocsátát. Én közben esetleg annyit kérdeznék, hogy ugye beszélünk itt a fake newsról, az álhírekről, hogy milyen jó tanácsokkal látna el esetleg bennünket, mint könyvtárosok, könyvtárak. Ugye számos példa van arra, hogy vesszük fel a harcot ezzel a dologgal, de az ön szemszögéből hogy tudnánk ezt még jobban tenni, módszereket, ajánlásokat megfogalmazni?
Hát ugye annál többet nem tudok mondani, mint hogy az internet nyelvét használva hihetetlen mennyiségű tips and tricks, egész könyvek foglalkoznak azzal, hogy hogyan szálljunk szembe az álhírekkel. Ugye az én hozzájárulásom ehhez nem az, hogy még egy újabb módszert, vagy még egy újabb, kreatívabb technikát javaslok. Felhívom a figyelmet arra, hogy ilyenek már léteznek, használjuk őket. Én jó érzést azzal keltek, hogy azt állítom, és érvelek mellette visszatérően, ha kell, hogy sokkal kisebb a jelentőség ennek, mint gondoljuk. Ez nem jelenti azt, hogy ne kéne vele szemben fellépni vagy küzdeni, meg módszereket használni, de ne essünk kétségbe tőle, éljünk együtt vele, higgyük el, hogy a mi hatalmas információs vízgyűjtünk még nem szennyeződött el annyira, hogy az öntisztulási képessége ne lenne elég erős, hiszen ugye az információktól mindig eljutunk oda, hogy ki a saját személyes tapasztalatával veti össze azt, amit medializáltan megkap, és sok esetben mindenfajta segítség nélkül el lehet jutni oda, hogy az ember képes arra, hogy kizárja, tehát ezt a tisztítási folyamatot ő maga végezze el. Természetesen ebben sokat lehet segíteni annak, akik a leginkább rászorultak, ugye az információs írástudással legkevésbé rendelkező felhasználó. A többiekkel nem kell foglalkozni, mert nincs baj velük.
Jó, nagyon szépen köszönöm a választ, és kérdezem, hogy esetleg valakiben merült-e fel kérdés. Ha nincsen, akkor én azt gondolom, hogy szeretném még egyszer megköszönni docens úrnak ezt a kiváló. De bocsánat.
Tettem a kezem, bocsánat, csak...
Akkor elnézést, majd nem vettelek észre, hallgatunk.
Jó, lehet. Hogy én azt tartom itt igazából aggasztónak, amiről beszéltél, hogy ezek az irányító szervezeteknek az információs kultúrája meg viselkedése mennyire elavult, de az meg különösen súlyos, amikor mondjuk egy irányító szervezetre rá parancsolnak, hogy zárja el az információt, illetve hogy szándékosan célra is akar vezetni, vagy fogalmazunk elegánsabban, nem fejti ki az igazságnak minden részletét, hogy itt meg nagyon nehéz úgy a személyes tapasztalatokra támaszkodni, hogy nincs személyes tapasztalat, sok-sok esetben nem is lehet, csak azt érzed, hogy nem kapsz meg minden információt, amit kellene kapnod. Épp ugye mai hír volt, hogy több szerkesztőség egy nyílt levelet írt a kormány részére, hogy több információt kellene nyilvánosan megosztani, pont azért, hogy egyrészt a védekezést segíteni lehessen, másrészt például egyáltalán ki lehessen miből indulni. Tehát amikor van egy ilyen információs elzárás, szerintem az ellen vagyunk talán a legvédtelenebb. Nem is az információ túl terelésnek. Tudjuk, hogy milyen hatékonysággal működnek intézmények, de ilyen típusú viselkedés az azért a modernkorban nem nagyon vagyunk hozzászokva, amit Magyarországon lehet tapasztalni ennek kapcsán.
Hát nyilvánvaló, hogy egy sajtónarratíva más mondana, mint amit most én fogok. Én azt mondom, hogy az elmaradt információs hasznot, ugye, amiről most itt beszélünk, ugye, hogy valahol létezik, nem osztatik meg, és ezért ugye azok, akikkel nem osztatott meg, az ő cselekvő képességük kevésbé lesz hatékony. Iszonyú nehéz mérni ezt a fajta elmaradt információs hasznot. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy ez játszott-e szerepet abban, hogy egy adott típusú viselkedés valamilyen irányba fordult. Alkalomattán még az információ hiánynak lehet olyan ugye side effektje, mellékhatása, hogy megnöveli a más csatornán keresztül az információgyűjtési kedvet, hiszen hogyha valóban nagyon erős a döntési kényszer, és a döntéshez hiányoznak információk, és azt nem kapom meg valahonnan, akkor máshonnan kell előkeresnem. Tehát horribile dictu, még az is lehet, hogy egy elmaradt információ hozzásegít ahhoz, hogy más csatornán és másképp szerezzük meg ugyanezt az információt, de vajon ugyanaz az információ, amit mondjuk egy újságíró, vagy egy politikai párt, vagy egy körzeti orvos, vagy egy házi orvos hiányol, az másnak hiányzik-e? Ha neki hiányzik, akkor neki ennek az elmaradása közvetlenül milyen a hátrányt vagy kárt okozott, és itt is beindulnak megint a diszkontáló mechanizmusok. Tehát, hogy erre csak azt tudom mondani, hogy egy adattudatos állampolgári szemmel nézve minden meg nem osztott információ veszteség vagy kár, de egy információs szakember szemével nézve egyelőre csak annyit lehet mondani, hogy nagyon nehéz az elmaradt információs haszon felmérése bizonyos helyzetekben, bizonyos információk és bizonyos aktorok esetében.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
És akkor sajnos letelt az időnk, ugye, amit a kérdésekre tudtunk szállni. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm Tottens úrnak az előadást. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk.